Királyok első könyvéből fogom olvasni az igét, az első könyv 17. fejezetéből az első 7 verset, aztán a 18. fejezet első és 41-től 45. verséig. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, amíg én azt nem mondom. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje: eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ihatott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Hosszú idő múlva, a harmadik esztendőben így szólt az Úr igéje Illéshez: eredj, jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Ezután Illés ezt mondta Ahábnak: menj föl, egyél és igyál, mert eső zúgása hallatszik. Aháb fölment, hogy egyék és igyék. Illés pedig fölment a Kármel tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. Így szólt szolgájához: menj föl, és figyeld a tengert. Az fölment, figyelte egy darabig, majd ezt mondta: nincs ott semmi. Illés ezt mondta: menj vissza 7-szer. 7-szerre ezt mondta a szolga: most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte: eredj, és mondd meg Ahábnak: fogasd be, és indulj, míg föl nem tartóztat az eső. Mindeközben viharfelhők sötítették el az eget, és zuhogni kezdett az eső. A bevezetőben említettem már, hogy az imádságról szóló sorozat, vagy két részes igehirdetés az elmúlt alkalom, meg a mai alkalom, és Jakab levele van előttünk, ahol az apostol egyértelműen bíztatja a gyülekezetet, hogy imádkozzatok. Imádkozni jó. Imádkozni fontos. Az imádság működik. Az imádságnak ereje van, hatása van. Élethelyzeteket hoz, hogy ezt illusztrálja, hogy milyen élethelyzetekben kell imádkozni. És megerősíti azt, hogy az imádság egy közösségi ügy, és nem egy olyan dolog, hogy mindenki menjen haza, aztán imádkozzon magába otthon, hanem ez a közösségnek az ügye, egymást hordozzuk, egymást tartjuk meg az imádságban. És ennek a résznek a végén egy bibliai személlyel illusztrálja a mondani valóját Jakab, és azt mondja, hogy Illés is ugyanolyan ember volt, mint mi, és imádkozott, és nem lett eső, tehát szárasság lett, és újra imádkozott, és eső lett. És mondhatnánk azt, hogy fú, de jó, akkor ez azt jelenti nekünk is, hogy imádkozzunk, mert lám, másnak is sikerült már ez a világtörténelemben. De egy kicsit jobban szemügyre vesszük ezt az embert, akkor két dolgot kell megállapítanunk. Az egyik, hogyha elolvassuk a történeteit Illésnek, akkor nincs odaírva, hogy imádkozott volna. Tehát nincs leírva, hogy és Illés imádkozott, és ez meg ez történt. Feltételezhetjük, hogy imádkozott, de nagyon érdekes, hogy nem írja le a Szentírás, hogy és Illés imádkozott, és a felhők elmentek délre, hanem az van, hogy Isten szavát közvetítve történik. Ez a másik pedig, hogy Illés, hát nagyon-nagyon sok mindennek tekinthető, meg tűnik elsőre, csak nem embernek, valami nagyon különleges alaknak, szinte ilyen félistennek tűnik a történeteiben, amit felolvasott. Arra hívlak ma titeket, hogy ennek ellenére próbáljunk meg közelebb kerülni ennek az igének az igazságához, és megvizsgálni azt, hogy Illés tényleg ember volt, miben volt ember, miben volt ugyanolyan, mint mi, mire hív ezen keresztül bennünket Isten. De előtti istentisztet után valaki visszajelezte, hogy az igehirdetés vége felé jött rá, hogy hol is járunk most, mármint hogy Illés történetének mi a kontextusa, úgyhogy lehet, hogy most itt az elején egy-két dolgot így a háttérről elmondok, hogy talán könnyebben képben tudjuk kerülni. Illés az északi ország résznek a prófétája, abból az időből, amikor ketté szakadt Izrael országa, az ókorban járunk, ugye, és az északi ország részben egy Ahab nevű uralkodó van, aki Istentől eléggé elszakadt. Van egy felesége, Jezabelnek hívják, aki főniciai származású, behozta a bálványisteneket, és hát így Istennek, az élő Istennek a tisztelete eléggé háttérbe szorul, üldözik az ő prófétáit, és szépen ennek a királynak a döntése mentén az egész nép bálványokat imád. Egy nagyon Istentől elfordult, nagyon sötét időszak ez Izrael életében, és ebben az időszakban biztatja és hívja el Isten Illést, ezt a prófétát, elmondja a királynak, Akhábnak, hogy mit üzen az Úr, hogy mit tesz Isten, hogy mit kellene neki tennie, és így tovább. Egy nagyon vészterhes, egy politikailag nagyon feszült időszak ez Izraelben. Tehát ez az a korszak, nagyon leegyszerűsítve és tényleg csak a lényeget elmondva, ez az a keret, amiben most itt járunk. De ki ez az Illés? Ha elolvasnánk az összes dolgot, amit róla a Szentírás ír, a Királyok első könyve 17, 18, meg 19. fejezeteit is, azt látnánk, hogy egy igazán megosztó alak. Vagy gyűlölik, vagy oda vannak érte az emberek. Általában inkább gyűlölik. Tisbei Illés az az előtagja nevének, ami abból a szóból ered, abból a héber szóból, ami azt jelenti, hogy jövevény. Magyarul nem azon a helyen él, ahol az ő törzse, nem azon a földön él Izraelen belül, ahonnan származik, hanem jövevényként él, valahol máshol. Isten egy mobilitásra hívja el őt, és úgy kell jelen lennie, hogy oda kell mennie, ahova csak Isten hívja őt, de ennek mentén egy kicsit hontalan. Illésnél, a személyénél, mintha egy kicsit fontosabb lenne a küldetése. Nagyon érdekesek azok a bibliai alakok, akikről nagyon keveset tudunk. Értsük jól, az arca nincs előttünk. A küldetése nagyon fontos, az, amit kell tennie. És néha tényleg olyan, mintha a földből nőne ki, hirtelen ott elem Ahábnál, és utána pedig Aháb keresteti, és sehol nem találják. Tényleg olyan, mintha egy picit ilyen emberfeletti ember lenne. De ha valaki esetleg először olvassa az Illés történetét, akkor úgy is tűnhet számára, hogy Illés olyan, mint egy varázsló. Azt mondja, hogy ne legyen eső, és nem lesz eső. És egy nap majd azt mondja, hogy legyen eső, és lett eső újra. Ráadásul, ha varázsló, akkor gonosz varázsló, mert a szárazság az ugye senkinek nem jó. A Jakab olvasatában 3 évig, az Ószövetség utalásban ugye a 3. évben, ami nem biztos, hogy 3 teljes évet jelentett, ennyi ideig nincs eső, asszály van, ami se embernek, se jószágnak, se a növényzetnek nem jó. Majd később megértjük, hogy miért tette ezt, amit tett. De még ha Illésre így próbálnánk rá közelíteni és megérteni őt, fontos látnunk, hogy ő egy nagyon-nagyon magányos ember. Egy olyan fajta prófét és egy olyan fajta küldötte Istennek, akinek nem nagyon voltak társai. Ha volt is egy szolgája, aki jött, ment és hívt, amikor a történet olvassuk, hogy menj ki, nézd meg a tengernél, hogy jön-e már a felhő, lelkitársa nem nagyon volt. Egy igazi magányos harcos, sőt, egy igazi pusztai remete, hiszen kint él a pusztában. Nem véletlen, hogy az Új Szövetségben Keresztelő Jánost Illés alakjával kötik össze. Keresztelő János, aki úgymond magányosan a pusztában élt, és kimentek hozzá az emberek, és ő közvetítette Isten igazságát, és tényleg egy külön világ, egy külön sziget volt. De egyébként, hogyha az Illés történeteit végigolvassuk, azt is láthatjuk, hogy amellett, hogy egy ilyen nagyon különleges ember volt, hatalmas magasságokat és hatalmas mélységeket járt be. Volt nagyon népszerű az emberek között, volt, amikor nagyon-nagyon cselekedett általa Isten, és volt, amikor ő maga személyes válságba került. Volt olyan pont az életében, amikor meghalni kívánt, és azt kérte Istentől konkrétan, hogy vedd el az életemet. És elretőzött, és nem akart embert sem látni maga körül. Illés, akiről Jakab azt mondja, hogy ugyanolyan ember volt, mint mi. Azt mondhatnánk, hogy na jó, ez retorika. Szeretett volna valahogy bíztatni Jakab, de tételezzük fel, hogy nem retorika. És ha nem retorika, akkor mindenképp üzenete van a számunkra. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy nagyon sokszor találkozom azzal, hogy a Biblia nagy alakjait, akik ilyen nagyon példaértékűek, azokat így tényleg idealizálja az ember, és azt mondja, hogy hú, ők voltak aztán, és akkor mondhatnánk, hogy a Dávid, meg ez, meg az, ők nagyon-nagyon követték, meg szerették Istent, hát mi ehhez képest kik vagyunk. És ezzel szemben pedig Istent, aki egykor cselekedett, és nagy dolgokat tett, arra pedig azt mondják sokan, hogy hát igen, Isten régen nagyon egyértelműen cselekedett, de ma már, hát hogy nem nagyon vannak csodák, meg nem nagyon lehet látni, úgy Isten cselekvését körülöttünk. És mi lenne, hogyha ez megváltozna, és ez forgott bennem, ez az egyensúly, hogy tudnánk látni a Biblia régen élt embereit, nem csak hősüknek, hanem embereknek, és tudnánk látni az élő Istent, ma is élő Istennek. És olyan Istennek, aki ma is ugyanazokat a dolgokat megteheti, sőt, még nagyobbakat is, mint egykor a világtörténelemben, amit lejegyzett számunkra a Szentírás. Így lássuk hát Illés példáját, és 3 állítást szeretnék ma este elétek hozni Illésről, az emberről. És az első így hangzik, hogy Illés az Isten üzenetét fenntartások nélkül közvetítő ember. Élés az az ember, aki próféta, és ebből következően Isten üzenetének a csatornája, egy eszköz, akinek nem dolga megérteni teljesen, hogy mit mond Isten és miért mondja, nem dolga felülvizsgálni, korrektúrázni, finomítani, cizellálni, szalonképessé tenni Isten üzenetét, hanem egy az egybe el kell mondania ott és akkor, amikor és amit kell, amire az Isten hívja. Ez a prófétai igehirdetés bevezető mondata legtöbbször, hogy ezt mondja az Úr. Lehet, hogy nem hangzik el minden alkalommal Élés szájából, de ő biztosak lehetünk benne, hogy közvetíti Isten üzenetét. Nem egy dühös kis pusztai remete, aki megelégelve a királynak a hitetlenségét, oda megy és jól megmondja magáét a királynak, hanem tényleg Isten eszköze, nem a saját indulataiból, nem a saját bölcsességéből beszél. Fontos értenünk, hogy ennek az üzenetnek mindig két pólusa van, és az összes ószövetségi próféta tulajdonképpen mindig e körül a két pólus körül mozog. Az egyik Isten ítélete, feddése valami felett, a másik pedig Isten kegyelme. Ha megtér az az ember, vagy az a nép abból a dologból, amiben benne van, akkor Isten kegyelmet ad neki. És Illés is Isten ítéletét és kegyelmét valahol egyszerre hirdeti. Ez nem azt jelenti, hogy időben ez egyszerre történik, de megvan a szolgálatában mind a kettő. Erről ismerjük fel általában Istentől jövő prófétákat, az igaz prófétákat, hogy megvan benne a teljes igazság, az ítélet és a kegyelem egyaránt. Illés nevének a jelentése egyébként az, hogy az én Istenem az Úr. Gondoljuk csak el, ez az egész küldetésének a lényege, mert hogy neki küldetése van. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy Illésnek, a prófétának olyan személyre szabott küldetése van, amit helyette senki nem tud elvégezni. Ott és akkor rajta keresztül kívánja Isten ezt elvégezni. Persze, ha ő erre nemet mondott volna és megtagadta volna az Urat, biztos, hogy ő támasztott volna egy másik Illést, de hogy ő neki ott és akkor küldetése volt, és ő ott nem volt helyettesíthető mással. Nagyon érdekes egyébként látni azt, hogy hogyan működik a prófétai küldetés. A felolvasott igének az elején van, amikor azt olvastuk, hogy Isten elküldi őt, hogy mondja el Ahábnak, amit el kellett mondania, és ő fenntartások nélkül megy, és engedelmeskedik ennek. A próféta szerepében nagyon fontos, hogy engedelmeskedik Istennek, és elhiszi azt, amit mond. Nem úgy megy oda Aháb felé, hogy figyelj, van egy üzenetem, de nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Valami majd lesz belőle, hát ezt mondja az Úr, hanem ő mélységesen azonos az üzenettel. Mélységesen elhiszi, hogy amit Isten üzen rajta keresztül, az igaz és valóságos. Akkor is, ha racionálisan, az őrültség. És ezt itt szeretném aláhúzni, ezt a szót. Gondoljátok el odaállni egy király elé, és azt mondani neki, hogy nem lesz eső. Egy olyan éghajlaton, amikor amúgy szokott lenni eső. Tehát megfelelő ritmus van, az évszakok megfelelő ritmusában, még nem volt globális felmelegedés, meg egy csomó minden. Szokott lenni eső. És odaállni Isten nevében, és azt mondani, hogy nem lesz eső. Ez nagyon nagy hit kell, és nagyon nagy megragadottság Istentől. Ugyanígy odaállni egy egész nép elé, azt most nem olvastam fel, de van egy olyan történet vele, hogy odaáll egy oltár elé, amit még leöntett 12 vödör vízzel, és tűzért imádkozik az égből, hogy Isten mutassa meg a népnek, hogy valóban ő az Isten. Ezek olyan dolgok, amik túl vannak a racionalitáson, és mindenkit óvnék ilyen jellegű dolgoktól, bárki előtt, hogyha csak nem, egészen biztos, hogy Isten vezet ilyen dolgokra. Mindenben tehát ő engedelmes, és az ő engedelmessége túl mutat és túl vezet a racionalitáson. Nem azért, mert ő megőrült, hanem azért, mert Isten lénye túl van a racionalitáson és a látható világ keretein is. Illés tehát engedelmes eszköze Istennek, és mindenféle fenntartás nélkül közvetíti az ő üzenetét. Hol érinthet meg bennünket ez, és mit jelent ez most itt a számunkra? Ha Illés példa, hogy Jakab mondta, akkor ez miben lehet példa a számunkra? Két dolgot szeretnék itt kiemelni. Az egyik, hogy higgyed el azt, és nem kisebb dolgot szeretnék állítani, hogy te, aki most itt ülsz ebben a templomban, és itt vagy, személyes küldetésed van Istentől. Van olyan dolog, amire téged Isten hív, amit helyetted nem tud más megtenni. És félre ne értsük, ez nem azért kell, hogy a pótolhatatlanságunkról meg legyünk győződve, és egy kicsit így fényezzük magunkat, hanem azért, hogy komolyan vegyük azt, hogy azok a dolgok, amik a konkrét életkörnyezetünkben ránk várnak, azokat helyettünk más nem végzi el, mert ránk bízta őket Isten. Azok az emberek, akik körülöttünk vannak, azokat nekünk kell szeretni, azok felé nekünk kell az evangéliumot megélni, azok felé nekünk kell szolgálni. Sőt, lehet, hogy azon túl is Isten elhívott téged szolgálatokra. És azt kell, hogy mondjam, hogy a küldetésedet nem biztos, hogy megérti más. Nem biztos, hogy részleteire nézve mindenki azonosulni fog vele, és mindenki azt mondja, hogy fú, tényleg, de jó, ez egy jó küldetés, és ez a te küldetésed. Nem biztos, hogy más abban megerősít téged. Mert ezt neked kell megérteni, hogy Isten mire hív téged egészen pontosan. Apró dolgokban is, nem csak nagy dolgokban. Mert persze mindenkinek általános küldetése, hogy az evangélium szerint éljen és hirdesse az evangéliumot. De tedd fel ezt a kérdést, hogy mi a te saját kis küldetésed, amit Isten rád bíz. És nem baj, hogyha azt tudod mondani, hogy küldetés, még Istent se ismerem, igazából csak keresem őt, vagy azt mondod, hogy már az ő gyermeke vagyok, de nem tudom, hogy mi az, nem baj. Nem mindig tudjuk, van, amikor elveszítjük a küldetés tudatunkat, van, amikor szem előtt tévesztjük, hogy mi is az irány. Ezért kell újra és újra ezt a kérdést feltenni. Uram, mire hívsz engem? Mi az én dolgom? A második Illés prófétai szerepéből adódóan, hogy fel kell tennünk a kérdést magunk számára, vannak-e a proféták? Hogy van ez az egész prófétai történet? És két dolgot szeretnék ebből mondani. Az egyik az az, hogy én azt gondolom, hogy úgy, ahogy egyszer voltak, ma is vannak proféták. Isten ma is adhatja a prófétai ajándékot, azaz azt egy embernek, hogy valamit valakire nézve előre Isten megmutat, hogy ad egy olyan üzenetet valakire nézve, ami konkrétan annak az embernek szól, és működhet ez az ajándék. De azért azt szeretném erről mondani, hogy ez egy nagyon kemény dolog. Beszélvetve olyanokkal, akinek tényleg Isten ma is adta ezt a dolgot, az olyan népszerű, vagy kicsit ilyen mágikus, hogy fú, de jól lehet előre látni dolgokat, azért ez nem ilyen egyszerű. Ha valakinek Isten egy ilyen ajándékot ad, az egy óriási felelősség, hogy elmondja azt ott és akkor annak, akinek, és nem úgy, hogy kiáll, és azt mondja, én vagyok a próféta, hanem olyan módon, ahogy arra Isten hívja, képviseli azt az üzenetet. Egyszer beszéltem valakivel, akinek van egy ilyen ajándéka, és azt mondta, hogy olyan, amikor Isten valamire hív, hogy valamit el kell mondanom valakinek, mint amikor Jeremiás azt írja, hogy csontjaimba rekesztett tűz az Isten üzenetet, ha nem mondom el, akkor azt érzem, hogy meghalok, vagy legalábbis nem tehetem meg, hogy nem mondom el. Nagyon nagy terhe és felelőssége van ennek. Szóval jó dolog, ha Isten valakinek ezt adja. De nem erre hív mindannyiunkat, amire mindannyiunkat hív, és ami mindannyiunknak a prófétai küldetése, hogy az Isten igazságát és az Isten szavát világosan és megalkuvás nélkül képviseljük a környezetünkben. Ez minden keresztény embernek a prófétai küldetése. Ez az egyetemes prófétai küldetés. Ehhez nem kell prófétai ajándékkal rendelkezni. Mit jelent ez? Nyilván szeretettel és nem így letarolva, de megalkuvás nélkül a családomban, a környezetemben képviselni az Isten igazságát, amit a Bibliából megismerünk, és ma ez sokszor a legelemibb dolgokat jelenti, a 10 parancsolat igazságait, az Isten jelen valóságának a valóságát, a szeretetét, és mindazt, amit megismertünk a Szentírásból. Képviselni a környezetünkben, a gyülekezetünkben, a családunkban, képviselni a munkahelyünkön, a városunkban, a társadalmunkban. És azt látom, hogy ahogy növekszik, ahogy a felsorolás megy tovább, annál inkább halványul ez a prófétai hang. És most megint csak egy ilyen kis zárójeles mondat, hogy nézne ki ez a világ, ez az ország, hogyha minél több keresztény szeretettel, de helyén való módon képviselni ezt a prófétai hangot. Hogy nézne ki ez a társadalom, hogyha az egyház, minden keresztény egyház megfelelő módon és helyen és hangsúllyal képviselni az Isten igazságát ott, ahol arra szükség van. És ezt lehet azt mondani, hogy képviseljék az egyházvezetői, meg mondja meg a püspök, meg nem tudom ki. De hát a püspök nem tudott lenni minden helyen a társadalomban, ugye? Szóval ez, ami Illés példájából mindenképpen érint bennünket, vajon Isten igazságát mennyire merem az adott helyen megélni. Mert hogy a prófétai küldetés valahol a miénk is, és Illés a próféta ember. Ráadásul egy azok közül, akik ott éltek. A második állításom Illéssel kapcsolatban, hogy Illés a próféta egy olyan ember, aki a népével együtt szenvedő ember. Mert Illés a történetben nem kívülálló. Nem az történik, hogy egy távoli országból Illés diplomáciai útra érkezik Izraelbe, ahol elmondja Ahábnak Isten üzenetét, és aztán visszautazik egy jól termő, gyümölcsöző országba, ahol nincs szárazság, és neki onnantól semmi köze ez az egész dologhoz, hiszen ő Izrael népéhez tartozik, és akkor is, ha jövevénye, mint mondtam, a nevéből fakadóan, akkor is ott él Izrael területén is. Átéli a népen lévő ítéletet, kiszolgáltatottságot, és a néppel együtt ő is szenved. Miért pont ezt választotta Isten, hogy nem lesz eső? Milyen kegyetlen dolog ez? Tudjátok, miért ezt választotta ítéletként, ott és akkor? Mert Izrael népe, aki a Baálok felé fordult, termékenység isteneket imádott. Baál és Asera termékenység isten páros volt, egy főniciai isten pár, aki azért imádtak, hogy adjon megfelelő időben esőt, termést, szaporulatot, meg mindent, ami kell. És ezt az élő isten népe csinálta. Gondoljátok el az élő istennek, aki féltőn szerető isten, ez hogy érintette őt, vagy hogy jött le ez a dolog. És Isten azt mondja, hogy akkor megmutatom, hogy kitől jön az eső. Ez egy nagyon kemény pedagógia, de Isten ezt az útját választja, és nem véletlen, hogy szárazság lesz. Minden bálványnak bemutatott áldozat hiába való, mert csak akkor van eső, ha az élő Isten mondja azt. Illés pedig ott él ezen a földön, és bár ő hisz az élő Istenben, ő nem hisz a bálványokban, de ő is szenved a szárazság miatt. Érinti őt is az ítélet. Nem vonhatja ki magát az alól, ami a környezetében történik. Látnia kell az asszály miatti drámákat. Ő is szomjas, az ő szemébe is fújja a szél a kiszáradt földnek a porát. Együtt szenved a népével, és gondoljuk csak el, mondhatod, na jó, Isten elrejtette a kerít pataknál és táplálta őt. Milyen lehet egy patak mellett élni, és azt enni, amit a hollók odahoznak? Hát, nem halunk éhen, de azért azt gondolom, hogy ez nem a jólétnek a teteje is, nem a Kánaán. Mert hogy Isten elrejti őt, de nem a szárazság elől rejti el, hanem a király bosszúja elől. Ahab király ugyanis nyilván az ellenséget látja benne, és ki akarja írtani. Illésnek Isten oltalmat ad, elrejti őt egy helyen, gondoskodik róla, de azon a helyen is szárazság van, ott is asszály van, és ő együtt kell, hogy szenvedjen a népével. De látnunk kell azt, hogy Illés egyébként tágabb perspektívákban is szenved. Illésnek nem az az egyetlen szenvedése, hogy nincs eső. Mert nem csak az éhínség fenyegeti őt, hanem gondoljuk csak el neki, Isten prófétájaként, milyen bizonytalanság volt az, hogy vajon mikor lesz ennek az egésznek vége. Ő, aki akkor szól, amikor Isten mondja, hogy szól, hogy várhatott arra az üzenetre, hogy vajon mikor lesz ennek vége, vajon mikor lesz ebből változás. Gondoljunk csak egy olyan üzenetre, e-mailre, amit nagyon-nagyon várunk, vagy egy vizsga eredményre. Milyen bizonytalanság, amíg meg nem jön az az eredmény, ugye, hogy mi lesz, most akkor A vagy B, most akkor merre kell menni. Képzeljük el, hogy 3 évig kell várni egy ilyen üzenetre. Milyen bizonytalanság, hogy megkegyelmez-e egyáltalán Isten? És ha igen, mikor és hogyan fogja? Én azt gondolom, hogy ebben a bizonytalanságban lehet szenvedni. De ugyanígy a meg nem értettségben szenvedélés. Hiszen nem ő tette a szárazságot, hiszen nem az ő rossz indulata vagy gonoszsága követte el ezt, és az emberek nagy része nem érti meg. És Illés közellenség tulajdonképpen. Szenved tehát a meg nem értettségben. Szenved abban is, hogy egészen konkrétan üldözik. Olvassuk máshol, hogy Jezábel, a király felesége, kiirtatta az úr profétáit. Ezt a régi papi rendet így elrendezte, és behozta az újakat. És tulajdonképpen az ő fajtáját, az Illés fajtáját üldözik, és folyamatosan életveszélyben van. És mint már említettem, mindeközben ő magányos. Nincs mellette egy család, nincs mellette egy közösség, aki hordozza, hanem mindezt teljesen egyedül kell hordoznia. Illés tehát egy szenvedő ember, a népével együtt szenvedő ember. Fordítsuk ezt is magunk felé egy kicsit. Mit jelent az nekünk, hogy ha a környezetünkön, azon a koron, amiben élünk, azon a közösségen, azon a világon, amiben élünk, Isten ítélete van, az vajon érinte bennünket? És én azt gondolom, hogy igen, és nem vonhatjuk ki magunkat afelől, hogy az alól, hogyha valahol megnyilvánul az Isten ítélete, vagy legalábbis inkább így mondom, az Isten csendje, amikor Isten háttérbe vonul, és hogyha nem hívják őt, akkor ő nem erőszakoskodik. Az Isten nélküli világ állapotai kihathatnak ránk a környezetünkre, és nap mint nap érezhetjük ennek a hatásait. És persze Isten megvéd bennünket, meg ad oltalmat mind Illésnek, meg megtalálható, meg meghallgat minket, értjük, de nem viszel bennünket egy kellemes kis szigetre, vagy nem tudom hova, ahol nem érint bennünket mindaz, ami a világban jelen van. Sokszor szeretnénk valami extra védelmet, valami burkot Istentől. Uram, védj meg, vagy legalább a gyerekeimet, vagy akiket szeretek, hogy ne érjék őket azok a hatások, amik megvannak ebben a korban. És mégis ezek megtörténhetnek. Persze tudhatjuk, hogy Isten velünk van, de a bőrünkön érezzük sokszor a szenvedést és az ítéletet. Miért kell Illésnek együtt szenvedni a népével, és miért van arra szükség, hogy mi is ezt így érezzük? Tudjátok miért? Azért, mert emiatt lehetünk mélységesen együttérzők, mindazokkal, akik Isten nélkül élnek, és akik a világban élnek, mindazokkal, akik szenvednek még akkor is, hogyha az ő hibájuk miatt történik ez. És szeretném tágítani a kört, egy gyülekezet és egy egyház is. Ha elfelejt együtt szenvedni a szenvedőkkel, és ha elfelejti érzékelni, realizálni és reagálni mindazt, ami a környezetében történik, akkor megszűnik igazán gyülekezetnek és egyháznak lenni. És Isten arra hív bennünket, hogy legyünk együtt szenvedők, hogy legyünk együttérzők. Nem csak azért, hogy együtt sírjunk a sírókkal, és legyen valaki, aki egy kicsit empatikus, mert egy jó pszichológus is ezt meg tudja tenni, hanem azért, hogy ebből az együttérző helyzetből tudjuk Isten szeretetét megosztani, az evangéliumot. Hitelesen, nem fölülről, nem valahonnan távolról, hanem egészen benne élve, ugyanabban a világban, ugyanazok között a körülmények között, mint bárki más. Illés tehát a népével együtt szenvedő ember, aki valahol Isten cselekvésére vár, és ez a harmadik állítás, hogy Illés az Isten cselekvésére várakozó ember. Az az ember, aki vár, nem csak arra, hogy valami legyen, hanem hogy Isten újra cselekedjen, hogy Isten munkája láthatóvá váljon. És ha valahol, lehet, hogy ezen a ponton tudsz vele leginkább azonosulni. Lehet úgy, hogy már Isten gyermeke vagy, és nagyon szeretnéd látni Isten munkáját, hogy még jobban jelen legyen az életedben, a környezetedben, hogy hasson, hogy megtörténjenek azok az ígéretek, amiket Isten tett, hogy helyreálljanak azok a dolgok, amiknek helyre kell állnia. És lehet, hogyha csak keresed Istent, akkor is hazamened, hogy igen, na mutasson valamit ez az Isten nekem. Hadd lássam az ő cselekvését, adjon valami gyógyulást, jelet, vagy bármit, amire szükségem van. Igen, Illés is egy ilyen ember, aki várakozik Isten cselekvésére, és ha ebből a perspektívából nézzük őt, akkor mutatkozik meg leginkább, hogy mennyire ember. Amikor azt mondja Isten, hogy mondd meg Ahábnak, hogy legyen szárasság, akkor meg kell mondani, és akkor lett szárasság. És aztán a 18. fejezet elején pedig, amikor Isten úgy döntött, akkor lett eső. Isten cselekedett, megérte várni rá, és az Isten igéje, az Isten üzenete mentén lesz majd újra víz, és lesz eső, és lesz élet. Isten hirdeti meg az ítéletet és a kegyelmet is. Isten cselekvésére vár tehát Illés is nélküle egy tehetetlen eszköző is, és szeretném, ha látnánk őt egy különleges élethelyzetben, egy pillanatképben, ahol talán ezt a dolgot a leginkább meg tudjuk érteni, és leginkább meg tudjuk ragadni. Emlékszünk talán a felolvasott igéből, hogy a végén azt mondtam, hogy a Kármel-hegyen van, és ott a tenger felé néz, és mondja a szolgáját, hogy menj ki, nézd meg, hogy van-e már valami, visszajön, nincs semmi. És akkor hétszer kiküldi a szolgáját, és a végén egy tenyérnyi felhőt lát, és aztán jön az eső. És ebben a jelenetben Illés azt mondja a Szentírás, hogy letérdelt, térdre kuporodott, és a fejét a térdei közé hajtotta. Képzeljük el ezt a testhelyzetet, hogy milyen ez. Amikor először rádöbbentem erre, nagyon megrendített az, hogy hát Illési győztes. Hát az van, amit ő mondott, meg az van, amit Isten mondott, és ő Isten oldalán áll. Miért nem húzza ki magát, vagy miért nem örül, vagy táncol, vagy büszke, vagy azt mondja, hogy megmondtam, ez az, amit mondtam, jön az eső, látjátok? Nem, hanem össze van kuporodva, mint egy porszem, teljesen összezsugorodik, és úgy várja Isten cselekvését. És bár nem írja az Ószövetség, hogy imádkozik, de ha valahol, szerintem itt, szinte biztos, hogy imádkozott. Benne van ebben a testtartásban az egész lénye, és benne van ebben a testtartásban az ember, akinek arra van szüksége, hogy Isten könyörüljön. És ez egy nagyon áldott testtartás, egy nagyon jó állapot, amikor az ember kicsi tud lenni, és azt tudja mondani, hogy arra van szükségem, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, hogy adj esőt, hogy adj választ, mert nélküled elvesztünk. Jegyezzük meg így Illést ebben a helyzetben, ebben a képben. Ő volt ez a nagy ember, ez az óriási próféta, akit a zsidók a mai napig nagyon tisztelnek, és Jézus korában is nagyon-nagyon tisztelték, és Isten különleges eszközének tartották. Így van előttünk Illés, az ember, aki eszköz. Illés is egy ugyanolyan ember volt, mint mi, és hogyha őnek is sikerült, akkor bárkinek sikerülhet, bíztat Jakab. De ha csak eddig jutunk el, akkor megint van egy példánk a polcon, a példák közt, a 20 példa után van egy 21., aki ezt szeretnénk hasonlítani. Fontos őt látnunk, de még fontosabb látnunk és ismernünk azt, aki igazán ember és Isten is volt egyszerre, Jézus Krisztust. Aki teljesen megmutatta azt, hogy milyen egyrészt Isten szavát közvetíteni, aki betöltötte a prófétai küldetést teljesen, aki együtt szenvedett a népével, és vállalta az emberséget, és emberré lett, és aztán a népéért szenvedett, és megváltott minket, és akinek várhatjuk a visszajövetelét, és akinek a cselekvésére várhatunk. De tudjátok, Jézus nem a példánk önmagában, hanem a társunk lett mindenben. És ezt nagyon szeretném aláhúzni, hogy Illés lehet a példánk, és legyen is, de sose lehet a társunk. Illéshez nem imádkozhatunk a bajban. Sőt, ha imádkozunk, ő nem áll mellénk. De Jézus Krisztus mellénk áll, velünk van. És az ő ígérete szerint most is jelen van, itt is jelen van a Szentlélek által, és megáld és megerősít bennünket, amikor küzdünk. Amikor el kell mondanunk Isten igazságát és üzenetét valakinek. A társunk lesz, és ott lesz velünk, amikor szenvednünk kell. A társunk lesz, amikor együtt kell éreznünk. A társunk lesz akkor, amikor várakoznunk kell, és már véget nem érő várakozásban vagyunk az életünk valamelyik területén. És ez az evangélium, ami most mindannyiunkat megszólít és megragad. Akár keressük Istent, akár az ő útján járunk, akár eltávolodtunk. Hogy Jézus Krisztus újra a társunká akar szegődni. És azt szeretné, hogyha őt követnénk és vele járnánk. Ő velünk akar lenni. Kihívás ez a számunkra. Mert könnyebb talán valakit távolról a példának tekinteni, és elismerni így agyból, hogy igen, tényleg példa. Mint elfogadni, hogy szükségünk van egy hűséges társra, aki velünk van, és szükségünk van arra, hogy újra és újra segítséget kérünk tőle. Jézus társunk az imádságban, társunk a harcainkban. Ő általa, az ő nevében kérhetünk az atyától, és hihetjük el, hogy az imádság lehetőségei határtalanok. És ez most sem egy retorikai fogás, mint Jakabnál az Illés példája. Örüljünk hát ennek, hogy ő társunká lett, és ne adjuk fel az imádságot. Harcoljunk az imáinkban azokért a dolgokért, amikért eddig harcoltunk. Járjunk közben emberekért. Imádkozzunk a saját dolgainkért Isten előtt. Ne lankadjunk meg. És ha megfáradtunk, akkor forduljunk a társunkhoz, a megváltónkhoz, Jézushoz, aki megerősíthet és megújíthat bennünket. És mindezt tehetjük a megtaláltság örömében. Úgy szólíthatjuk meg az atyát, és úgy imádkozhatunk hozzá, mint aki nem egy távoli helyen élő ismeretlen Isten, hanem a szerető mennyei édesatyánk. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, tudjuk, hogy akarsz nekünk szólni, és szólsz is hozzánk. Urunk, arra kérünk, hogy hogyan Illés, hadd tudjunk mi is készen állni arra, hogy mire hívsz minket. És amikor ezt meghalljuk, azt hadd tudjuk cselekedni, egyértelműen, bátran. Kérünk, Urunk, hogy adj ehhez bölcsességet, hogy szólíts meg minket. Vedd el azokat a falakat, amik bennünk lennének, és rombold le azokat, hogy hadd tudjuk tényleg meghallani azt, hogy mi a te akaratod. Urunk, kérünk így magunkért és mindannyiunkért, akik itt vagyunk, és akik nincsenek itt, azokért is szeretnénk így kérni, Urunk, a te erőddel. És Urunk, kérünk, hogy adj bátorságot, hogyha valamit üzensz, azt tudjuk tovább mondani, felvállalni, és azok lenni, akiknek te elhívsz minket. És Urunk, szeretnénk imádkozni ezért a gyülekezetért. Szeretnénk imádkozni azokért, akik nehéz helyzetben vannak, akik régóta szenvednek, akikben annyi kérdés van, és ez a sok kérdés állítja esetleg meg őket. Urunk, szeretnénk imádkozni azokért is, akik most vizsgai időszakban vannak, vagy akár a gimnáziumnak a fél év zárásában. Bármilyen témazáró, bármilyen ZH, bármilyen vizsga következik, kérjük, hogy áld meg őket. És Urunk, szeretnénk imádkozni a betegeinkért is, akinek most fájdalma van itt köztünk, azért is. És aki otthon van, és ezért nem tudott eljönni, azért is. Urunk, hisszük, hogy hatalmas erő van te nálad, és szeretnénk ebben bízni egyenként is, és közösen is. A te szent lelked segítségét hívjuk, és várjuk, hogy lehessünk készek arra, hogy őt befogadjuk. A te fiadért kérjük ezt. És Urunk, szeretnénk a te fiattól tanult imádsággal közösen is imádkozni hozzád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.